Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztalhasson titeket annak idején. Minden gondotokat őre elvessétek, mert őneki gondja van tireátok. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Drága mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged az Úr Jézus nevében, hogy ezen az estén is egybe gyűjtöttél bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy igédhez vontál bennünket egészen közel, mert, Urunk, első rendben az volt ma este is az úti célunk, hogy, Urunk, te hozzád érkezzünk meg, ahhoz a kijelentéshez, ahhoz az élő igéhez, amelyre, Urunk, sóvárog a mi lelkünk. Kérünk ezért téged, Szentlélek Úristen, hogy szólj hozzánk, ahogyan régen te szóltál. Kérünk, Urunk, add meg nekünk azt az ajándékot, hogy ma is ugyanúgy hallhassuk a te megszólító üzenetedet. Kérünk, édesatyánk, hogy fedezd el a mi bűneinket, emberi nyomorúságainkat, erőtelenségeinket, amelyek a mai napon is hozzá tapadtak kezeinkhez, lábainkhoz, szemünkhöz, ajkunkhoz, belső lelki világunkhoz. Kérünk, Urunk, hogy újítsd meg bennünk a te lelkedet, a te jelenlétedet, és ezért kérünk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, hogy légy közöttünk Isten tiszteletünkön, áld és szenteld meg, Urunk, a mi együttlétünket és igére való figyelésünket. Köszönjük, Urunk, hogy dicsérhetünk téged énekmondással, hangszer kísérettel. Úrunk, kérünk téged, hogy így hangolt fel most is a mi lelkeinket, hogy, Urunk, ne a mélységből tudjon csak hozzád szállni a mi hangunk, hanem engedd meg, Urunk, hogy tudjunk hálát adni neked, akkor is, amikor fáj az élet, akkor is, amikor könnyek gyötörnek minket, akkor is, ha betegség látogat bennünket. Kérünk, Urunk, hogy vidd a mi lelkünket hálaadásra a te igéd és élő jelenléted által. Jézus Krisztus nevében kérünk, Atyánk, és köszönjük, hogy meghallgattad imáinkat. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom úgy, amint az írva található Mózes második könyvének 20. részéből, a 4-től a 6-ig terjedő versekből, Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levelének 8. részének első 5 verséből, majd a 14. és 15. versekből. Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is, harmad és negyed ízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtelen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el, bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig lélek szerint a lélek dolgaival. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai, mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Kedves szeretett testvérek, a vasárnapi Isten tiszteletek csendjében már elkezdődött a 10 parancsolatnak a magyarázata, és altiszteleti úr kérésére tovább viszem a 2. parancsolatnak a 2. felére az ige magyarázatot, ahol is arra kap útmutatást és utasítást az ember, Ne csak, hogy ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot, sem semmi azokhoz hasonlót, hanem Isten beszámol nekünk, és őszintén megnyitja a lelkét az ő belső természetéről, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Kedves testvérek, nagyon ritka, amikor egy ember csak úgy megnyílik a másik ember számára, és a legbelső mozgató rugóit fedi fel, Isten pedig annyira őszinte és nyílt szívű velünk emberekkel, teremtményével, hogy ugyan miért titkolózna és rejtőzne előlünk, amikor értésünkre szeretné adni, hogy minden, amit ad, amit tesz értünk, azt az ő szeretete mozgatja. De milyen is ez a szeretet? Féltőn szerető Isten. Hát úgy szoktuk mondani, hogy féltékeny. Féltékeny arra, hogy nehogy mást kedveljünk meg. Nehogy másnak higgyünk jobban, mint ő neki. Nehogy mást imádjunk, ahelyett, hogy őt zárnánk a szívünkbe. Kedves testvérek, nagy dolog, hogyha egy házasságban a házaspár egyik fele őszintén bevallja azt, hogy nézd, én féltékeny vagyok. Pszichológusok tudnának arról beszélni, hogy éppen ebbe roppannak bele a házasságok, hogy a házaspárnak az a fele, amelyik ezt a gyenge érzelmi láncot hordja a lelke körül, inkább szenved ettől, és inkább játszmákba megy bele, inkább egészen más dolgokba derül ki az, hogy ő tényleg mennyire mélyen szereti a másikat, de véletlenül sem kockáztatja meg azt, hogy kimondja, hogy nyíltan felvállalja, nézd, én féltékeny vagyok rád. Ennyire őszinte az Isten, hogy elmondja számunkra, féltőn szerető Istened vagyok, érted vagyok, mindent odaadok érted, ha kell. Az egyszülött fiamat is odaadom érted, ha kell, hogy megnyerjelek téged magamnak. De míg az emberekből a féltékenység nagyon sok ostoba dolgot tud előhívni, és nagyon sok buta dologra tudja őket rávenni, addig az Isten féltékenysége tiszta, szent, és az is egyenes, mert kedves testvérek, ő nem bünteti az ember csak azért, mert féltőn szeret, ő csupán a bűnt fogja megbüntetni. A féltő szeretete pedig az Istennek azt szeretné kimunkálni az életünkbe, hogy figyelmeztet. Figyeljük meg az egész Ószövetségnek azt a ritmusát, már az első embernek a megteremtését követően is, hogyan Isten figyelmezteti Ádámot és Évát, hogy elhelyezte az Éden kertjébe a szeretet próba törvényének fáját, a jó és a rossz tudásának a fáját. És azt mondja, hogy ne egyél róla. A kert minden fájáról bőséggel ehet. Tiéd az egész Éden kertje. De tartsd tiszteletbe ezt az egyetlen egy fát, itt a kert közepén, mert ha eszel róla, meghalsz. Egyenes beszéd. Benne van a figyelmeztető szeretet, a gondoskodó, óvó, figyelmeztető tekintete az Istennek. Ne tedd! És az első emberpár mit sem törődve, Isten felkészítő bizonyságtételével, szeretetével, mintha Isten mit sem mondott volna nekik, amikor a gonosz a lelkükbe, a lelki hallásukat igénybe véve, a szívükbe súg, az Isten irigy rátok, nem akarja, hogy felnőjetek. Hány filozófus lovagolta meg az elmúlt évszázadokban is ezeket a gondolatokat. Nincs már szükségünk Istenre, mert az ember felnőtt. Hát milyen botorság egy láthatatlan Isten előtt leborulni, egy élő Istenbe bízni, életet, halált, feltámadást remélni tőle. Pedig, kedves testvérek, az ember balga, amikor ezt a féltőn szerető Isten nem vesszük figyelembe, amikor félre toljuk az életünkből, mert hiába figyelmeztet az Isten, jön a következmény, a bűn pusztító áradata. És valóban úgy van, hogyan az Isten megmondta, Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad és negyed ízig, ha gyűlölnek engem, de irgalmasan bánok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Elgondolkodtam azon, kedves testvérek, hogy vajon erre a két vonulatra megbüntetem az atyák vétkét a fiakban is. Vajon milyen példát tudnánk látni a Bibliában? És hát már is az ember elé jön a Heródeseknek az élet útja, amikor arról hallunk Máté evangéliuma második részéből, amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit, megöletett Betlehemben is annak egész környékén, minden két esztendős és ennél fiatalabb fiú gyermeket, annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudott a bölcsektől. Kedves testvérek, ez a Heródes, a nagy Heródes, a nevében is így jelzi őt a történelem, nem csupán a testi méretét akarják itt emelni, hanem a korát, az élet tapasztalatát. Azt olvassuk róla, hogy Idumeából származik, Edomita, anyja Nabateus Kufra, apja az Idumeus Antipatrosz. Krisztus előtt 40-ben a pártusok azok, akik betörnek Palesztina területére, és Heródes nagyon mélyről indul el. Arábián, Egyiptomon keresztül jut el a római birodalomba, és kedves testvérek, Róma a szenátus által hadsereget ad Heródes mellé, hogy a pártusokat leverje. Sikeres ez a hadművelet, és ezért ő megkapja azt a címet, hogy Júdea királya legyen. Igen, ám de kedves testvérek, egész életén át végig kísérte őt az a fájdalmas, már-már paranoiának tekinthető hatalomféltés, mert egész életének az volt a célja, hogy ő a zsidók királya legyen. Ugye értjük már, miért öleti meg azt a sok ártatlan gyermeket, mert egyszer csak a jeruzsálemi palotába, nagy Heródes királynak az udvar tartásába bemennek ezek a napkeleti bölcsek, és csak úgy közlik vele, hogy itt kellett megszületni a zsidó királyának. Ő mennyi hódolatot adott már Rómának, mennyi minden megmozgatott, mennyire szerette volna a teljes zsidóságnak a királyi címét birtokolni, és csak Júdea királya. És van, aki meg úgy születik, nem kell érte küzdeni, nem kell érte vért ontani, gondolja ő. És kedves testvérek, a bűn végig vonul az egész életén, megöleti közvetlen családtagjait is, pedig 10 felesége volt csak, akit számon tartottak, azoktól született gyermekeket, mind, aki csak az árnyékát is rávetette az ő királyi trónusára, lemészároltatta őket. Kegyetlen volt a lelke, a bűn megkeményítette, és hatalomféltő volt. Pedig a korabeli történészek mind feljegyezték róla, hogy kitűnő politikusa korának. Nagyon jó volt a hinta politikába, felismerte, hogyha kedvez a rómaiaknak, hiszen az ő kegyeltjékből volt ő ott, ugye, uralkodó az ő kegyelmük által. És hogyha a zsidóknak az érzékeny vallási szokásaira tekintettel van, akkor ő sikeres uralkodó lehet. Kitűnő atléta volt, kitűnő vadász. Nagyon sok pozitívumot feljegyeznek róla. De kedves testvérek, aki a szívében gyűlölködik, haragot táplál, az Úr Jézus azt fogja mondani a törvény betöltésénél, az már ölt. Heródes erre példa. És azt mondják a bölcsek, kedves testvérek, hogy minden cselekedetnek van előzménye, és minden cselekedetnek van következménye. Vajon nem igazságtalan az Isten akkor, amikor az atyák bűnéért megbünteti a fiakat, harmad és negyed íziglen? Miért kell a fiaknak bűnhődni az atyák vétkéért? Kedves testvérek, minnyájunk élete magvetés, és a gyermekek családi körben nőnek fel, és amit az atyák és az anyák elvetnek, elhintenek a családban, kedves testvérek, az nagyon sokszor kinő, szárba szökken, s Heródes családjában ez nyomon tapintható, követhető. Kedves testvérek, ez az ember elszórta a gyűlölségnek azt a magvát, ami aztán majd kinő az ő gyermekének, fiának és unokájának a lelkében is, mert a következő uralkodó Heródes Antipász lesz az ő fia, akiről pedig Lukács evangéliumában olvassuk a következőt. Amikor pedig megtudta, hogy Heródes hatósága alá tartozik, átküldte Jézust Heródeshez, aki szintén Jeruzsálemben tartózkodott ezekben a napokban. Amikor Heródes meglátta Jézus, nagyon megörült, mert már jó ideje szerette volna látni, mivel hallott róla. S azt remélte, hogy valami csodát tesz majd az ő szeme láttára. Hosszasan kérdezgette őt, de Jézus semmit sem válaszolt neki. Ott álltak a főpapok és az írástudók is, akik hevesen vádolták. Heródes pedig katonai kíséretével együtt megvetően bánt vele, kigúnyolta és fényes ruhába öltöztetve visszaküldte Pilátushoz. Ezen a napon Heródes és Pilátus barátságot kötöttek egymással, előtte ugyanis haragban voltak. Hát legalább valami jó történt azon a napon, kedves testvérek. Az Istennel nem tudott egyenesbe jönni Heródes fia, gúnyolta, megvetette, és elődeihez mérten úgy, ahogyan kellett, magát az Úr Jézust is hozzá segítette, a keresztfán véghez vitt halálához. Heródes Antipászt úgy jegyzik fel, az ember, akivel Jézus nem állt szóba. Történelem így bélyegzi meg őt. 16 évesen került trónra, Keresztelő Jánost kivégeztette. Jézus megfeszítésének napjának délelőtt találkozik az Úrral. S egész életében, mi tetszene gondolni, mi volt a vágya, mert ő csak Galileát kapta meg királyságnak. Hát az, ami az elődök vágya volt, hogy a zsidók királya lehessen. Félelmetes dolog, ahogyan levelet küld Augustushoz, aztán majd azután Tiberius császárhoz, aztán ott sem tud érvényt juttatni hatalom vágyának, végül jön Caligula, ahhoz szintén elmegy és könyörög, hogy a zsidó királya címet megkaphassa, s nem adatik meg neki, összeesküvés vádjával megfosztják eddigi hatalmától is. Tele van vérszomjjal, tele van gyűlölettel, mert nem ő a zsidó királya, bizony nem, mert az az Úr Jézus Krisztus. És amikor tovább megyünk a történelemben, igen, van még egy Heródes, nagy Heródesnek unokája, Heródes Agrippa, akiről pedig az apostolok cselekedetei könyvének 12. részében olvassuk. Abban az időben Heródes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival, Jakabot János testvérét pedig karddal kivégeztette. Amikor látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, azzal folytatta, hogy elfogadta Pétert is. Kedves testvérek, a magvetés, ha elvetem a gyűlöletet, akkor az ki fog kelni. Ha otthon a családban elvetjük azokat a dolgokat, hogy hangosan beszélünk, kiabálunk, nem tiszteljük egymást, akkor kedves testvérek, az ott meg fog teremni, meg fog ragadni a gyermek lelkén, is unszolhatja őt a pedagógus az iskolába. Tehet érte bármit, akár felnőtt korában egy jó kedves munkatárs, egy barát. Semmit nem fog használni, mert amit elvetettünk, az ki fog kelni. És azt mondja az ige, hogy az Isten nem lehet meggyalázni, mert amit vet az ember, azt fogja aratni is. De úgy igazságos, ha elmondom, nagyon sokszor sok szülő szeretetet vett, s valamilyen oknál fogva mégsem tud kikelni. Gondoskodást vetnek, s az a gondoskodás még nem jött el, hogy a gyermek szíve megnyíljon, és ő is gondoskodóvá váljon. Mert kedves testvérek, addig, amíg egy élet nem tud eljutni a Golgota hegyére, addig csak a gonoszság tud teremni, a jó pedig a parlagon fekszik. Éppen ezért olvastuk a római levélből, nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, aki Krisztus Jézusban vannak, mert ő azért töltött emberi testet, hogy a törvénynek az átkát, a bűnt, ami a testre nézve halál, elhordozza a Golgotai keresztfán. Szülőként, édesapákként, édesanyákként, nagyszülőként, keresztszülőként hova mehetünk, kedves testvérek? Egyedül a Golgotai keresztfához. Hova vihetjük gyermekeinket, unokáinkat, hogy meggondolatlan, vagy életünknek bizonyos szakaszainak leterhelt magvetése miatt kérjük az Isten engesztelő szeretetét oda a Golgotához, és érdemes oda elmenni együtt, mert ott Isten megváltoztatja a törvény átkát áldássá, mert akiket az Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai, s onnantól kezdve nem számít az, hogy mit vetettünk, mit vetettél te vagy én a gyermeked, unokád lelkébe, azt az Isten megváltó kegyelme majd el fogja rendezni, ha megvallottuk Istennek és egymásnak, mert enélkül nem fog menni. Nem elég csak az egyiknek eleget tenni, hogy mi együtt emberek megbeszéljük, nem, meg kell beszélni az élő Istennel is, ami mennyei atyánkkal, mert Jézus áldozatáért kiálthatjuk ezen az estén is. Abbá, atya, édes atyám, de kell a te magvetésed az életünkbe, a családjaink életébe, de kell a te magvetésed, amikor indul az iskola, indul az óvoda, indul a felső oktatás. Úrunk, de kellenek nem csak a szülők, hanem a pedagógusok. De nem mindegy, hogy mit vetnek, mit hintenek el a gyermekek szívébe, mert amit elvetnek, ki fog kelni. Ha gyűlöletet vetnek és szeretetlenséget, kritikát és elégedetlenséget, a nyiladozó gyermeki természet és elme is meg fogja találni a maga termését, hogyha kell a tanárját kigúnyolja, kritizálja, ellene menjen, ettől hangos a világ sokszor, hogy a felnövő generációk sokszor nem kérnek abból a magvetésből, amit az elődök elvégeztek. Kedves testvérek, mennyire kell nekünk könyörögni, hogy Isten fedezze el bűnös magvetéseinket, és áldja meg a hittel teli magvetéseinket, hogy azok tudjanak szárba szökni és növekedni. Mert nem csak a bűn büntetésére van ám példa a Bibliában, hanem örömmel olvasom a II. Timóteushoz írt levél első részének csodálatos sorait is. Hálát adok az Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor szüntelenül éjjel és nappal megemlékezem rólad, könyörgéseimben és könnyeidre emlékezve látni kívánlak, hogy öröm töltsön el. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Loisban és anyádban Eunikében lakott. De meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rátétele által van benned. Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. De nagy az Isten irgalma, kedves testvérek, hogy van mit felgerjeszteni. Hogy Istennek van hatalma minket eszméltetni arra, hogy akár 20-30-40 évesen nem töltheti el panasz a szánkat csak azért, mert valakinek a szívében mélyen él, hogy apám vagy anyám nem szeretett, nem becsült, kivételeztek, a másik testvéremet jobban értékelték. Hány megnyomorodott emberi lélek van, amely színültig van, múltja emberi nyomorúságainak magvetésével. Kedves testvérek, Jézus Krisztus keresztje mindnyájunkat hív, és mindnyájunkat fel akar szabadítani múltunk terhei alól. Hív, és azt mondja, hogy nem a félelemnek lelkét akarja az Isten nekünk adni, hogy rettegjünk, mit vetettünk el, mit hintettünk el életünk ideje alatt, hanem kedves testvérek, hív bennünket a keresztövéhez, hív bennünket feltámadása erejéhez, hogy bűnvallás és bűnbocsánat csodás jelenléte által tovább tudjunk menni. Ezt teszi lehetővé az Isten szeretete, hogy van tovább. Van tovább kegyelemből a családokban, van tovább gyermekek és szülők és unokák között, van tovább, de nem törvényeskedés által, hanem egyedül az Isten megváltó szeretete által. Legyen mindezekért áldott a mennynek és földnek Ura, és soha ne feledjük el, nincs már többé kárhoztató ítélet azok ellen, akik Jézus Krisztusban vannak. Amen. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked a te igédet, amelyben őszintén feltártad előttünk lelkedet, Urunk, hogy te féltőn szerető, szeretetből buzgolkodó, élő Istenünk vagy, és Urunk, mely kiábrándító számodra, amikor szereteteddel mindent odaadsz nekünk, mi pedig más irányba nézünk, és egészen eltájult figyelmünkkel, más felé ragadjuk meg hitünk által a holnapot, a jövendőt. Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy ne emberi erőből akarjuk megváltani életünket, hanem engedd meg, Urunk, hogy eljusson a szívünkhöz, hogy egyedül az Úr Jézus Krisztus által, kegyelemből, hitáltal van nekünk üdvösségünk. Egyedül ő általa van tovább, az ő szeretetéből, bűnbocsájtó kegyelméből. Úrunk, te látod, hogy mennyire érint mindnyájunkat a te igéd, hogy mennyire jelen való is, napra kész a te igéd, Urunk, ezen az estén is, mert hiszen mindnyájan családban élünk, és ott van, Urunk, a fájdalom sokszor a szívünkben, hogy elvetjük az imádságainkat, és sokszor nem az kezd el növekedni gyermekeink, unokáink szívébe, életébe, amit elvetünk. Urunk, az élet magvetése terem ott sokszor bűn, kegyetlen lélek, szinte törszerű szavak, bántó gondolatok, elhanyagolás, szeretetlenség. Úrunk, könyörülj meg rajtunk, esdve kérünk téged, édesatyánk, hogy tudjunk eljutni, ne csak egyénileg, családilag is a Golgotai keresztethez. Hogy tudjunk ott letenni minden bántást, minden féltékenységet, irigységet, sok sebből vérző sebeket, amelyek még felnőttként is sokszor gyűrik a lelkünket, a gondolatainkat. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, s hálát adunk neked azért, hogy van egy hely, ahol te fel tudsz minket szabadítani, ezek alól az emberi nyomorúságok alól, s Jézus Krisztusba le tudod venni rólunk azt a kárhoztató ítéletet, amelyet a törvény tesz ránk, s aminek a mi emberi természetünk és testünk nem tud, Urunk, eleget tenni. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy odaadtad önmagadat mindnyájunkért, személyes életeinkért, családjainkért, gyermekekért, unokákért. Ó, kérünk, Úr Jézus Krisztus, hogy áldó kegyelmedet áraszt ki családjainkra, gyülekezetünkre. Áld meg, Urunk, az iskolai tanévkezdést, a készülő családokat. Áld meg, Urunk, a gyermek szíveket, amikor sokan, talán kissé szorongva indulnak el az iskolai hétköznapok felé, hogy vajon meg tudnak-e felelni majd a kihívásoknak, a feladatoknak. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a gyermekeket bölcsességgel, értelemmel, hittel, és könyörgünk, Urunk, hogy áld meg a pedagógusokat, áld meg a tanárokat, tanítókat, áld meg a szülőket, Urunk, nagy-nagy szeretettel és odafigyeléssel. Így maradj velünk, Úr Jézus Krisztus, végtelen kegyelmed ereje által. Áld meg, Urunk, a betegeket gyógyulással. Légy, Urunk, a gyászban járókkal, légy erejük, támaszuk, vigaszuk. Maradj velünk, Úr Jézus Krisztus, mert csak reát támaszkodunk. Az Úr Jézus nevébe kérünk, Atyánk, hallgass meg minket. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.